Károly.
A vonalban pedig Bendarzsevszky Antal, az Economus gazdaságkutató igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt! Üdvözlöm minket, hallgatókat is!
Nem tudom, hogy van-e köze a tegnapi londoni egyeztetéshez. Minden esetre éjszaka dróntámadás és ballisztikus rakétatámadás érte az ukrán fővárost, Kijevet, és a hírek szerint már 10 halálos áldozata van ennek, 70 sebesültje. Üzenhettek az oroszok, vagy a két dolognak nincs köze egymáshoz?
Hát sokszor próbálunk ilyen vonatkoztatásokat is belelátni ezekbe az eseményekbe, nem néha van, hogy valóban igaz, tehát hogyha történik valami ukrán támadás, vagy valamiféle jelentős fejlemény a fronton, akkor arra az oroszok néha szimbolikusan reagálnak, de néha egyáltalán semmi köze nincs az eseményeknek egymáshoz. Tehát vélhetően most következett be, hogy az oroszok össze tudtak tartalékolni annyi újonnan gyárt az rakétát, hogy ilyen masszív támadás alá vegyék az ukrán fővárost. Általában a rossz rakétagyártás, a rakétáknak az előkészítése 3-4 hetes periódusokat követ. Utoljára talán ugyancsak egy hónap ezelőtt volt egy nagyobb orosz támadás. Aztán most láttunk egy újabbat, tehát nem feltétlenül van ebben üzenet, egyszerűen a háború folytatódik, sőt, ugye lehet egy olyan üzenete, hogy hát azért Putyin bejelentett egy 30 órás húsvéti fegyverszünetet, ami hétfőn jár le, vagy járt le, és hát két nap a fegyverszünetet, tűzszünet lejárta után az oroszok már is a ukrán fővárost vették célba, tehát lehet egy ilyen olvasata is ennek a támadásnak.
Egy magas házat és egy raktárkomplexumot ért súlyos találat, de hát a 12 ballisztikus rakéta, ami lecsaphatott az ukrán fővárosra, nem tudni, hogy mennyit tudott elfogni ezek közül az ukrán légvédelem, de egyáltalán már abban sem biztos az ember, hogy van elegendő rakétája ehhez az ukrán légvédelemnek. Valószínű, hogy egyre inkább ilyesmire kell számítani, ahogy az amerikai készletek, amiket az amerikaiak korábban költek, az fogy, mert hogy újabbakat nem nagyon költ a Donald Trump adminisztráció.
Még folyamatban van az előző adminisztráció által folyósított támogatásnak az érkezése, tehát a légvédelmi rakétákat a Patriot rendszerekhez Ukrajna még kapja, és ezeknek az eszközöknek a beérkezése még valamikor a nyár folyamán vagy nyár végéig várható. Nem tudjuk, hogy egyébként felhalmozott készletekből mennyi van. Az elmúlt időszakban nem voltak annyira sűrűek ezek az orosz terheléses támadások. Az oroszok pedig alkalmazkodtak az elmúlt években, tehát miközben korábban az orosz taktika abból állt, hogy különböző ukrán célpontokra lőttek ki 2-3-4-5 rakétát, cirkáló rakétákat és ballisztikus rakétákat. Ezek nem feltétlenül vezettek eredményre, mert ezeket a rakétákat ez a 70-80%-os hatékonysággal az ukrán légvédelem el tudta fogni. Nagyjából egy évvel ezelőtt változott ez az orosz stratégia, egy vagy két célpontot veszik célba, és azt jelentős számú rakétával lövik. Előbb mennek a drónok, az öngyilkos Shahed drónok, azok megterhelik az ukrán légvédelmet, majd pedig ugye egy célba rögtön 8-10-15 rakétát lövi ki is, ezt viszont főleg a ballisztikus rakétákat, ezt viszont nagyon nehezen tudja feldolgozni az ukrán légvédelem, függetlenül attól, hogy mennyire állnak jól a készletek az eszközökhöz. Ekkora terheléses támadást, rakétatámadást nem tudnak kivédeni, és ezeknek egy része félba ért, tehát ezt nem lehet megoldani.
Mindjárt beszél majd arról, hogy mi újság a májusi, vagy a tavaszi offenzívájával az orosz hadseregnek, mert hogy hát az ukránok szerint ez elindult, de előbb a nevezük béketárgyalásnak, szóval a béketárgyalásokról kérdeznélek, mert mindenki mondja a magáit, van, hogy el sem megy oda a tárgyalás színhelyére egy-egy tárgyaló delegáció, vagy csak alacsonyabb szinten képviselteti magát, mint amire tegnap volt példa az amerikaiak részéről, és aztán kiadnak persze olyan közleményeket, amelyek optimisták, optimista jellegűek, de mintha nem igazán történne ez ügyben sok előrehaladás. Nagyon apró tyúk lépésekkel haladnak egymáshoz a felek, vagy igazából taktikai tárgyalás folyik mindegyik fél részéről. Bár mondjuk Ukrajnát pont ezzel nem feltétlenül gyanúsítanám, mert azért ők külügyminiszteri, meg védelminiszteri szinten voltak tegnap Londonban.
Hát Ukrajna nem mondta le a találkozóról való részvételt ezen a szinten. Az elnöki adminisztráció vezetője is, Andrej Jermak is ott volt Londonban, tehát miközben a többi fél tárgyaló fél lefokozta a tárgyalásokat, és a külügyminiszterek nem mentek, az ukrán delegáció változatlan formában vett részt ezeken. Én azt mondanám, hogy az Egyesült Államok vezetésének voltak konkrét elképzelései és kitűzött céljai, és ugyanakkor az idő telik, a célok eddig nem teljesültek, és ilyen szempontból az amerikai vezetés kezd ingerlékeny lenni, és próbálja felpörgetni az eseményeket. Ugye jövő hét szerdán lesz a Donald Trump beiktatása óta az elnöki adminisztrációban betöltött 100 nap. Ez különböző politikai szereplők szempontjából nagyon fontos szokott lenni, sokszor, vagy hát legtöbbször az ő kormányzásokat az első 100 nap alapján ítélik meg, tehát biztos, hogy jövő hét szerdán az amerikai sajtó is mondni, hogy Donald Trump mit ért el elnöksége első 100 napjában, és addig Donald Trump biztosan szeretne valamilyen eredményt felmutatni az orosz-ukrán háború ügyében. Másrészt pedig Trumpnak a külön megbízottja, két Kellogg is, amikor január folyamán volt egy olyan nyilatkozata, amikor azt mondta, hogy ő saját magának 100 napot ad, elindítsa a béketárgyalásokat, és valamilyen eredményt érjen el a háborúban. Most ez a 100 nap most már jövő héten lejár, és emiatt az amerikai vezetés stratégiát váltott, tárgyalási stratégiát váltott, és ugye ezek a nyilatkozatok az elmúlt egy hétben, hogyha nincs eredmény, nincs előrelépés, akkor az Egyesült Államok kiszáll a tárgyalásokból, ez pont ennek szólt, hogy megpróbálják a feleket más irányból nyomás alá helyezni, az Egyesült Államok tárgyalásainak, vagy közvetítésének a felfüggesztésével fenyegetik. Ez lehet, hogy hatásos lesz, sőt Vladimir Putyinra ugye hatott, amikor Marco Rubio, amerikai külügyminiszter bejelentette ezt pénteken, hogy az Egyesült Államok kiszáll, ha nincs előrelépés, akkor másnap Vladimir Putyin egy 30 órás tűzszünetet jelentett be, és most ugyanezt látjuk az amerikai, európai és ukrán tárgyalásoknál, hogyha az ukránok nem hajlandóak belemenni ebbe a béketervbe, amit is szivárgott a sajtóból, akkor az Egyesült Államokat a fenyegető kiszáll a tárgyalásokból. Tehát ez egy új tárgyalási stratégia, az amerikaiakat szorítja az idő, Donald Trump szeretne eredményt látni, és ez a felpörgető dinamikát most emiatt látjuk.
Hát akármennyire pörög ez a dinamika, nagyon úgy tűnik, hogy az orosz haderő nem áll le, és volt ugyan kevesebb harci cselekmény a húsvéti időszak alatt, de a hírek szerint újra felerősödtek ezek a támadások Pokrovszk, Liman, illetve Kupjansz környékén. Mire lehet számítani szerinted tavasszal vagy koranyáron? Az oroszok még megpróbálnak mindent elfoglalni, amit lehet, tehát körülbelül erre, és aztán majd valahogy megpróbálják kibekkelni tárgyalás címén a következő pár hónapot, vagy valahol lesz megálló?
Igen, ezt tisztán látható, hogy az oroszok húzzák az időt. Nekik nem áll érdekében most, hogy általános fegyverszünetet kössenek, hiszen a front több szakaszán az elmúlt hónapok során előkészítettek olyan lehetőségeket, olyan műveleteket, amelyekben ők eredményt remélnek. A Pokrovszk város például egy ilyen fejlemény, vagy ilyen művelet, ez egy logisztikai központja az ukrán védelmi ellátásnak. Az orosz erők valamikor tavaly nyár folyamán közelítették meg a várost, de akkor nem tudták bevenni, egy irányba közelítették meg, és úgy értékelték, hogy a városi harcok nem nagy veszteséggel járnak, és nem vezetnek azonnali eredményre. Ezért az elmúlt hónapok során előkészítették a város bekerítését három oldalról, és ebben eddig sikeresek voltak, tehát nagyjából egy év alatt jutottak el oda, hogy Pokrovszkot egyfajta gyűrűbe kezdték bezárni. Pokrovszk Donyecki megyében található, és valójában említette Kupjanskot, pedig a Harkivi megyében található település. ott is hasonló formában az oroszok közel egy év alatt előkészítettek olyan műveleteket, amelyet ők sikert remélnek. Szóval orosz szempontból kár lenne, most orosz szempontból mondom, kár lenne kihagyni ezeket a hosszú idő alatt nagy veszteséggel kialakított műveleteket, tehát ők azért is húzzák az időt, hogy ezeket a fontos logisztikai központokat, vagy fontos földrajzi pozícióba bíró helyszíneket, városokat még esetleg bármiféle tárgyalás előtt bevegyék. Az időjárás pedig lassan kedvező fog ennek, tehát az elmúlt hetekben azért sem láttunk olyan nagyobb támadó jellegű orosz műveleteket, mert az időjárási körülmények a hóolvadás utáni sár, ugye ezek a gazdag mezőgazdasági ukrán földek, a csernöző földek, és járhatatlannál válnak, hogy a heves esőzés és a hóolvadás, de most már az elmúlt napokban Ukrajnában is mennyire fordult az idő, ezek a szántóföldek kezdenek megszáradni, a sárhelyzet elmúlik, és ez viszont kedvezni fogja támadó jellegű nehéz haditechnikát is bevonó műveletek számára, úgyhogy könnyen lehet, hogy a következő időszakban ilyen nagyobb orosz műveleteket fogunk várni.
Picit visszatérve a tárgyalásokhoz, említetted azt, hogy az amerikai diplomácia türelme fogyóban, és lehet, hogy kivonulnak a tárgyalásokból, de ez azt is jelenti, hogy valószínűleg magukra hagyják az ukránokat, tehát újabb fegyver nem megy, és valószínűleg előbb-utóbb nincs műholdas felderítési támogatás sem, vagy akár jelenthet egy teljesen más dolgot is, mondjuk még erőteljesebb támogatását Ukrajnának.
Hát a forgatókönyvek nagyon széles skálán mozognak, mindegyik lehetőség benne van, nem tudjuk, hogy az amerikai kivonulás a tárgyalásokból pontosan mit fog jelenteni, hogy ők csak a tárgyalásokból vonulnak ki, és veszítik-e az érdeklődésüket a tárgyalások iránt, vagy Ukrajna mögül is teljesen ki fognak állni. Az igazság az, hogy én kevésbé hiszek az amerikai kivonulásból, mert Donald Trumpnak az egyik főválasztási ígérete volt, az ő adminisztrációjának, az ő kinevezettjeinek is ilyen fontos kitűzött célkitűzései közé a beidezés ukrán háborúban. Tehát ez inkább egy diplomáciai fogásnak, egy tárgyalás technikának gondolom. Aztán persze nincs semmi kizárva, tehát ez is lehet. Ténylegesen kivonulnak a folyamatból, de én ezt inkább tárgyalás technikának gondolom. Az igazság az, hogy az Egyesült Államoknak eddig több ráhatása volt Ukrajnára, mert Ukrajna közvetlenül függött az amerikai katonai fegyverektől, szállításoktól, érszerzéstől, és sokkal kevesebb ráhatása volt Oroszországra. Tehát az Egyesült Államok mondjuk meg tudta ígérni a szankcióknak a feloldását, de a szankcióknak a feloldása is európai partnereken is múlik. Tehát ez egy olyan terület volt, ami az Egyesült Államok kezét megkötötte. Most ahogy haladunk az idővel, a Ukrajnára is kevesebb lesz az Egyesült Államok ráhatása, hiszen az előző adminisztráció által leszervezett katonai szállítmányok ki fognak futni valamikor a következő egy-két hónap során, a nyár közepéig, végéig biztosan véget ér, és onnantól kezdve egyedül a hírszerzési támogatás az marad az, ami fontos összekötő kapocs a két ország között. Tehát gondolom az amerikai ilyen diplomáciának a felpörgése ennek is szól, hogy addig próbálnak hatni a felekre is, már többek között Ukrajnára, amíg az eszközeig engedik, mert utána ez a fajta befolyás, ez a fajta ráhatás meg fog szűnni. Kérdés, hogy az Egyesült Államok szeretne mondjuk újabb szállítmányokkal ilyen jellegű befolyást kialakítani, ez könnyen lehet, hogy ezt is fogjuk látni, de eddig az amerikai elnök nem fejezte ki szándékát, hogy ez így fog történni.
Nagyon érdekes, hogy az elmúlt időszakban a Fekete-tengerről szinte semmilyen plusz információ nem jött ki, vagy alig-alig, hogy ott lennének harci cselekmények, mint hogyha az orosz flotta nagyon-nagyon visszahúzódott volna, az ukránok meg vagy nem akarnak ezen a téren, vagy nem tudnak már annyira jeleskedni. Viszont az, hogy a háború közepén a balti-tengeri orosz flotta gyakorlatozik, annak mi értelme?
Hát ezek viszont jelzések, hogy beszéltünk a beszélgetés elején, arról beszéltünk most, hogy rakétatámadás lehet a jelzés, lehet a szimbolikus esemény, bizonyos esetekben igen, bizonyos esetekben nem. mondjuk a hadgyakorlatok bizonyos térségben, bizonyos földrajzi régióban, vagy mondjuk orosz repülőgépeknek a berepülése, ilyet is láttunk az elmúlt években, amikor a Balti-tenger felett, a balti országok felett észleltek orosz vadászgépeket, véletlenül megsértették a légteret, véletlenül berepültek, nyilván ezek nem véletlen dolgok, ezeknek viszont nagyon komoly üzenete van. Oroszország azt mutatja, hogy egyébként a képességei, lehetőségei megengedik, hogy ilyen műveleteket végezzenek, hogy Oroszország nem omlott össze a szankciók súlya alatt, sőt az orosz védelmi ipar és az orosz katonai szektor megerősödött, és amennyiben, tehát nyilván, hogyha így értelmezzük ezt az üzenetet, amennyiben az európai országok nem akarnak megegyezni Oroszországgal, akkor Oroszország erélyesen fog fellépni a saját érdekeit. Tehát ennek lehet ilyen jellegű olvasata.
Volt még egy nyilatkozat, ezzel zárnám. Szergej Sojgu volt orosz védelmi miniszter, azt mondta, hogy egyértelmű számukra, hogy Európa 2030-ra egy nagy konfliktusra készül gyakorlatilag, és ők persze készen állnak erre. Szóval az ilyen jellegű nyilatkozatok is inkább diplomáciai nyomás gyakorlásba sorolhatók, vagy illik ezt komolyan venni az ilyen jellegű nyilatkozatokat, hogy mit akarnak a 2030-as dátummal?
Én inkább a kommunikációba sorolnám ezeket. A Oroszország jelenlegi formájában nem képes arra, hogy megtámadja a NATO-t, megtámadja valamelyik NATO tagországot, az európai országot. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy mondjuk a 15 év múlva nem fognak rendelkezni ezekkel a képességekkel, de ugye látjuk, hogy az orosz műveletek Ukrajnában is 3 év alatt nem vezettek sikerre, és Oroszország a kelet-ukrán fronton gyakorlatilag megáll. A balti országok számára és Lengyelország számára Oroszország történik, és veszély mindig is fognak tartani orosz befolyásszerzést, orosz expanziótól, nem oktalanul egyébként, de a tét leginkább az, hogy Oroszország jó kerül ki ebből a háborúból, megerősödve kerül ki ebből a háborúból, ekkor ezután következik a posztszovjet térségnek a reintegrációja, központosítása orosz vezetése alatt, tehát itt elsősorban azok az országok vannak úgymond veszélyben az orosz expanziótól, amelyek nincsenek a NATO védőernyője alatt, és amelyek korábban az orosz birodalomhoz szovjetunióhoz tartoztak. Közép-ázsiai országokra kell gondolni, kaukázusi országokra kell gondolni, Georgiára, Örményországra, esetleg Moldova jöhet szóba, mint ilyen potenciális veszélyben lévő ország, tehát ezekben az országokban biztosan növekedik majd az orosz nyomás, az orosz befolyás, és hogyha Oroszország visszatudta központosítani ezeket a térségeket, ezeket az országokat, akkor utána esetleg várható valamiféle feszültség Európába, de ez hosszú időt vesz igénybe. Tehát az a 2030-as időpont 5 évvel később, ez nem tűnik annyira valóságosnak, hogy Európának attól kell tartani. Úgyhogy nagy háborútól kell tartani, feltétlenül az, hogy Oroszországot értik ez alatt. Gondolom, hogy ez még azért nem olyan rejtés, ami...
Bendesevszky Antont hallották, az Ökonomusz gazdaságkutató igazgatóját. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen, további szép napot, szervusz!